Kedves hallgatóink, a következő percekben Sárosi Dániel orgonaművésszel, zenetanárral, a Debreceni Református Kistemplom programszervezőjével beszélgetünk. A zeneművészt még kisgyermekkorában rabul ejtette az orgona monumentalitása, hangzása. Kecskeméten született zenepedagógus szülők gyermekeként, ezért sokat járt hangversenyekre, de életük része volt a mai napig a hit, a templomi közösséghez tartozás. Szatmári Zsigmond világhírű orgonista tanítvány volt Freiburgban, ahol 2 diplomát is szerzett. A tanítás és a koncertezés mellett évek óta szervezi a Kistemplom kulturális életét. Végigkövette az épület pompás orgonájának felújítási szakaszait, így aztán ehhez a hangszerhez kötődik leginkább, és heti több órát tölt a belsejében, karbantartva azt.
Beszéljünk a tanításról, mert az életednek ez egy nagyon fontos része, hogy oktatsz, tanítasz. Hány éves gyerekeket?
Egészen széles a paletta, 9 éves a legfiatalabb, és 20 év fölöttiek már a felnőttek. Nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, hogy mennyire más módon kell, nyilván ezt aki tanít, azt tudja, hogy más módon kell viszonyulni hozzájuk. Azért alapvetően egy zongora előképzettség az nagyon-nagyon fontos, pont azért, hogy ne ott az orgonán, ahol már a lábat, kezet is használni kell együtt, szóval ne ott küzdjenek meg az alapokkal. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát 4-5 év zongora előtanulmány után szoktak jönni hozzám, de nagyon érdekes, hogy olyan kisgyerekekkel is találkozom, aki magától. Valahogy ugyanígy, hogy hasonlóan én is a templommal egy szoros érdeklődés kapcsán odaült az orgonához, elkezdte maga próbálgatni. Olyan is van, aki egész komoly kántorizálásig jutott 11 éves korára, teljesen autodidakta módon, és most iratkozott benne. Most ilyenkor az alapokat kell egy picit aláfalazni, megerősíteni és eljutatni, hogy aztán ebből sok minden lehessen.
Hogyha csak az orgona játékot hallod, és nem látod, hogy ki ül ott, akkor azért hallatszik, hogy egy fiatal, vagy egy idősebb, egy érettebb személyiség játszik ott, vagy még egy gyerek?
Természetesen, hogy ne, ezt igen, meg lehet mondani.
Szívből.
Szinte még azt is, hogy ki játszik, hogyha...
Tényleg? De miből?
Egyrészt az előadásnak a miensége az is olyan, mint egy új lenyomat adott esetben, tehát, hogy jellemvonásokat tartalmaz. Most így a 15. év tanítás után azt is mondhatom talán, hogy a kortól függ még egy előadási darab tempója, tehát fiatalabban, még sokkal tempósabban, gyorsabban, szinte ilyen kihívásként élik meg a növendékek, hogy valamit minél gyorsabban le tudjon játszani. Nyilván olyan művekről van szó, ami technikailag nehéz, és akkor abból úzunk sportot, hogy minél gyorsabban a végére érjünk, jár a kezünk, lábunk. Ahogy mondjuk idősödik valaki, vagy beérik ezzel kapcsolatban, inkább egy ilyen szélesebb tempót vesz, egy jobban megénekelt valamit, a darabnak a mélységét mutatja meg. Ez egy nagyon fontos dolog, amit észre lehet venni.
Sok tehetség van egyébként?
Hogyne, rengeteg. És ebben a debreceni zene, de abszolút kiemelkedik, nem csak orgona, hanem más területen is sokszoros túljelentkezés van hozzánk, és ez egy olyan helyzet is, tehát nyilván az én növendékeim is látják a más tanszakokon működő nagyon komoly ügyességet és tehetséget, ez egy húzóerő is. De az is nagyon fontos, hogy ne egy-két ember legyen egy tanszakon, nyilván lát ilyet is az ember, hogy ott azért nincs az, hogy a nagyobb húzza a kisebbet. Nálunk ez szerencsére egy nagyon jó dolog. Itt vannak közel 20-an nálam, vannak szakközépiskolások, ők a pályára készülnek, vannak visszajáró főiskolások, egyetemisták, zeneakadémisták, nagyon sokszor benéznek, akik itt végeztek nálam, és most Pestre járnak. Szóval ez alatt a 15 év alatt már egy komoly generáció nőtt ki, ezt talán lehet így mondani.
Aki már erre adja a fejét, fura szófordulattal élve, azok már meg is maradnak ezen a pályán, és akkor ebből próbálnak megélni valahogy? Tehát vagy az orgonajátékokból, vagy az oktatásból. Igen?
Igen, hogy ne azt lehet mondani. Nyilván van egy pont, amikor el kell dönteni, hogy ő most hobbizenész marad, ami teljesen jó. Nem egy olyan növendéken volt, hogy komoly országos dobogós helyezés után ment a műegyetemre az illető, és nagyon nagy egyetértésben velem. Tehát nem mindenkinek alkalmas, és nem is mindenkinek való ez a pálya, de van egy pont, ahol el szokták dönteni, úgy látom, és aztán utána, ha már egy főiskola, egy zeneakadémia felé mennek, ott már azért rendszerint ez a hivatás, és meg is maradnak, igen.
Egy kicsit összefügg ezzel a kérdéskörrel a kántorizálásnak, a kántorképzésnek a kérdése, ugye ott azért az énektudás is egy nagyon fontos momentum. Mit látsz, hogy mennek ezekből a körökből, a tanítványait közül kántorizálni?
Hogyne. Nyilván, amiről már korábban beszéltünk, hogyha valaki egy templomi orgonista állásnak a feladatkörét viszi, akkor azzal együtt jár egy hangszeres gyakorlási lehetőség. Tehát nyilván ez is ott van benne, illetve ezt tanulja, tehát én azt gondolom, hogy egész más ebben a környezetben, sőt, inkább azt mondom, hogy Isten tiszteleti helyzetben előadni olyan darabokat, amiket a szobában, a teremben megtanulunk. Tehát az az igazi veleje neki, és ott születik meg igazából mondjuk az a Bach mű, amit a hosszú hetek munkájával valaki érlel és megtanul.
Mondjuk ennek a hátulütője meg az, hogy nem mindegyik templom és nem mindegyik gyülekezet tud foglalkoztatni és megfizetni egy kántort. Ez sajnos egy ilyen...
Sajnos ez nem egy rendezett kérdés, tehát itt státuszokról beszélünk, szóval nagyon más, tehát óriási különbség van egyik és másik gyülekezet között ilyen értelemben. Én azt gondolom, és bizakodó vagyok, hogy azért mindenhol megtalálják a közös hangot a kántorok és a lelkészek. Mi pedig intenzíven képezzük nyári tanfolyamok formájában a református kántorokat, és vannak is szép számmal, úgyhogy azt gondolom, hogy van reménység arra, hogy mindenhova külön orgonista kántor kerüljön minden gyülekezetben.
Te hogy találod meg az arányt, az oktatói tevékenységed, a programszervezői tevékenységed, és ugye az orgonaművész tevékenységed között, ugye, hogy azért neked vannak koncertjeid is?
Hogyne, hát a 24 óra az nagyon-nagyon kevés, főleg ilyenkor advent időszakában. Régóta csinálom, tehát nyilván van technikája, tehát nem elég csak az a 2-3 tanári állás, és ez azzal együtt járó dolog, de ezek nagyon szervesen összekapcsolódnak, tehát nagyon izgalmas megszervezni mondjuk egy kis templomi adventi koncertsorozatot, annak minden részével, ott nyilván nem csak az orgonára gondolva, hanem hogy mindenféle műfaj, ami a közönségnek kedves, a kórus, a zenekar, a népzene akár, ezek mind kapjanak szerepet, és nagyon-nagyon izgalmas eljuttatni egy tervet a megvalósulásig, hogy ott mindenre figyeljen az ember a színpadtechnikától kezdve a templom fűtéséig. Nyilván a saját koncertekben van már egy több évtizedes rutin, egészen addig visszamenve, hogy külföldön végeztem, ott nagyon-nagyon sok-sok koncert volt, és versenyes megmérettetések. Azt az ember azért nem hagyja ott, és nagyon szívesen készül, és folytatja.
Külföldön végeztél.
Igen.
Erről beszélj egy kicsit.
Én zeneakadémiára kerültem az itteni középiskola elvégzése után, és ott 3 év múlva volt egy váltás. Szatmári Zsigmondhoz mindenféleképpen ki szerettem volna kerülni. Ő akkor a 60-as évei elején járó magyar származású, de nagyon mondhatni azt, hogy világhírű orgonista professzor. Freiburgban volt az ő székhelye már a 80-as évektől kezdve, és tulajdonképpen az utolsó két növendéke voltunk egy dél-koreai hölgyel. Együtt mi végeztünk, mi zártuk le az ő ilyenfajta hivatalos tanári működését. Ez fantasztikus élményt jelentett. Én 4 évig voltam Freiburgban, ott 2 diplomát sikerült összeszedni. A második diploma az egy szólista, tehát az 5+2 éves plusz koncertosztály volt, ezt egy másik professzornál, Martin Schmedingnél végeztem, aki szintén elképesztő indítást és komoly tanulmányokat jelentett számomra.
Mi az a legfontosabb dolog, amit ezektől a professzoroktól odakint megtanultál?
Nagyon más volt ott kint a légkör, illetve magának az oktatási struktúrának is az összeállítása. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban lehetett az egyéni munkára figyelni, tehát tulajdonképpen egész nap rendelkezésre állt már ezekben a felső évfolyamokban arra, hogy ha az ember talál egy megfelelő hangszert, és ott azért volt bőven olyan historikus történelmi, több száz éves orgonákon játszhattunk, és az órák tartását is ezeken végezték, hogy az ember reggel kiment egy templomba, beköltözött, és este hazament. Na most ezek olyan szakmai segítséget jelentettek, tehát én 8 nemzetközi versenyt meg tudtam az alatt néhány év alatt csinálni. Egy-egy ilyen versenynek 10-20 mennyiségű darab az anyaga, kötelező anyaga, ezek elképesztő nagy sport teljesítmények tulajdonképpen. Elsősorban ez.
Az orgona mennyire alkalmas hangszer arra, hogy az ember a személyiségét, az egyéniségét kifejezésre juttassa ezen keresztül, vagy ez egy nagyon önző gondolat, lévén, hogy egy templomi hangszerről beszélünk?
Azt gondolom, hogy nagyon alkalmas rá, pont amiatt a sokszínűsége, a rengeteg szín, ami egy ilyen hangszerben benne van, azt gondolom, hogy az ad lehetőséget inkább az egyéni megfogalmazásra. Tehát, hogy minden orgonistának, művésznek nyilván, de ez egy hegedűsnél, zongoristánál, bárkinél elmondható, van egy elképzelés egy műről a fejében, fejében, és ezt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pontosan meg lehet rajta valósítani. Mint egy zenekar, úgy kell ezt a hangszert elképzelni. Tehát, mintha egy karmester lenne az organista, és a különböző hangszercsoportokat tudja irányítani, csak egy maga kell ezzel megküzdenie.
Meddig lehet, vagy illik belemenni improvizációkba?
Nálunk ez egy nagyon elterjedt dolog, tehát nyilván a templomi szolgálat az, hogy az Isten tiszteleten bármi adódhat, bármilyen kérése lehet a lelkésznek, az ünnepekhez kapcsolódó hangulatú improvizáció. Szóval azért érdemes improvizálni, mert azzal minden pillanatban meg tud felelni az organista az adott zenei elvárásnak tulajdonképpen.
Egy művet kétszer ugyanúgy nem tudsz eljátszani?
Nem. Nem igazán. Tehát mindig valami pici változtatás nyilvánvalóan van. Itt jön egy kicsit az önzőség, hogy kell föl az ember reggel, szóval azért az nyilván nem elvárható, hisz nem
az organoművész is ember.
Így van.
Na most, amikor felépítesz egy ilyen koncertet, egy hangversenyt, akkor törekedsz arra, hogy egy kicsit a tempósabb után egy kicsit pihentetőbb darabok szerepeljenek, tehát hogy építed fel?
Mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Még azt is talán tudja az ember sok helyen játszva, illetve sokszor ugyanazon a helyen visszahívást kapva, hogy hol milyen a közönség, annak a közönségnek megvan a maga kedvelt szokása adott esetben. Én inkább minél színesebb palettával készülök. Általában kamarazenét is szoktunk vinni, nagyon sok kamarapartnerem van, énekesek, vonós hangszeresek, kezes hangszeresek, akikkel együtt szoktunk dolgozni. Én izgalmasabbnak gondolom azt, hogy egy szóló orgona, ami után legyen valami más, és itt mondjuk ne elsősorban nagy félórás orgonadarabokban merüljön ez ki, hanem minél kisebb, változatosabb, izgalmasabb programmal.
Mennyire interaktív egy ilyen orgona koncert, egy ilyen hangverseny, tehát mennyire kívánkozik az egyes művek közé mondjuk egy összekötő szöveg?
Mindenféleképpen jó, hogyha van. Én azt látom, hogy szeretik az emberek, hogyha nem csak egy papír le van eléjük téve, hanem egy picit mesél, és inkább az előadó meséljen, mert akkor ő személyesebbre tudja venni egy kicsit a bemutatást. Mindenképpen jó, ha van ilyen.
És akkor ilyenkor hogy épített fel ezeket a szövegeket? Személyes élmények alapján, vagy inkább történelmi momentumokat mondasz az egyes darabokhoz?
Mind a kettő fontos. Érdemes bemutatni a szerzőt, az ő korát, a korstílust, a darabot, hogy mire íródott, ha van valamilyen, ugye ha programzenéről van szó, akkor érdemes bemutatni azt, hogy mire készült, tehát a hátteret, a szerzőt, és természetesen, ha van olyan személyes élmény. Már olyanra is volt példa, hogy ezt elmeséltem, és szívesen vették.
Sárosi Dániel orgonaművésszel, zenetanárral, a Debreceni Református Kistemplom programszervezőjével beszélgettünk.